Ézsaiás könyvének a 40. fejezetéből olvasom a 27. verset. Miért mondod Jákob, és szólsz ekként Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem? És a 41. fejezet 8.-9. versét. De te Izrael, én szolgám, Jákob, akit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva. Te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak, és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked, szolgám vagy te, elválasztottalak, és meg nem utállak.
Meg a szomornak Leklechá neve, és a Haftárat olvastuk most fel annak egy részét. És ebből is egy kicsi az, ami előttem van, mindenképpen érdekes gondolatokat hozott belőlem, hiszen az első vers az, hogy elrejtetted előttem az utat. A második pedig, amikor Isten visszaválaszol, hogy honnét is hozzalak ki tégedet, honnét is hozzalak. És ez le lehetne bontani saját személyes életünkre is, hogy honnét hozott ki Isten. De amikor itt Ábrahámnak és Ábrahám magváról szól a történet, és Izraelről, illetve Jákobról, mert kettő ugye egymás hasonlatossága, Jákob a 12 törzs, az Izrael pedig már az a Jákob, aki Istennel harcolt. Mégis itt a kérdés az, hogy miről is beszél ez a Haftára, egészen mélyen a mélységekig, egészen a legmesszebb részre megy vissza. Arról az irgalmas Istenről beszél, arról. Hiszen amikor Ábrahámot kihozta, és ennek a heti szakasznak Ábrahám a története, Ábrahám, illetve Ábrahám, akkor visszaemlékezés van a profétai részben, hogy honnét is indult el Ábrahám, honnét is hozta ki Isten. Ez volt az akkori világnak az utolsó lehetősége. Hiszen az már a világnak a legszéle volt. Az az állapot, amit a természetimádó népek már a bűnben és egyébben is megélték, és Istentől elmentek a legtávolabb részre, onnét hozta ki Isten Ábrahámot, és kezdte el. És itt a folyamatosság már a választott népnél, Jákobnál, illetve Izraelnél, hogy Isten mondja, hogy onnét hoztalak el. Az utolsó pillanatról, az utolsó lépcsőfokról, amiről már nincs más, csak a pokol, nincs más, mint Isten ítélet az egész világnak. És ezt hozza elő, ez a profécia, hogy tudd meg, hogy honnét hoztalak ki. Azt is tudd meg, hogy miért hoztalak ki, hiszen az Ábrahám történetében viszont benne van. És amikor erről beszélünk, amikor úgy vagyunk sokszor, hogy Istenem, hát mutasd már meg, merre menjek, mutasd már meg, mit csináljak, hát nem látom az utamat, akkor Isten azt mondja, na jó, akkor menjünk egészen legelső lépésig. Onnét hoztalak ki. Onnét, miután már nincs több, aminél már nincs tovább. Megállítottam a világnak a sorsát, az emberiség sorsát, nem engedtem, hogy elvesszen abban az útban, ami ellentétes irányba ment. Ellentétes irányba ment a világ. Istentől egyre távolabb került. Ez úgy el vagyunk, hogy hát biztos valahogy éltek, meg nem tudom, és mit csináltak. Nem olyan foglalkozunk a Ábrahám előtti időszakkal, nem nagyon beszélünk arról az időről, ami Káintól egészen az özönvízig tart például. Nem nagyon beszélünk, hogy hol is volt azok, akik keletre mentek, hol volt egyáltalán az emberiség. Az emberiség úgy, ahogy van, semmi másból nem tudott élni, megtapasztalta Istennek a teremtő erejét, megtapasztalta, hogy milyen a világ, és saját maga építkezett a tudásával, saját maga ismerte meg, és uralkodni kezdett Isten nélkül. És Isten azt mondta, állj meg, innét most már csak az irgalmasság van, mert amikor te kezdesz uralkodni, te kezdett használni a földet, és egyre inkább, akkor egyre inkább távol kerülsz tőlem, és a távolságnak van egy határa. Van egy pont, ahol nem mehetünk tovább. És ez a pont ma is nagyon érdekesen, nagyon hasonlít erre a világra, ami Ábrahám idejében volt, nagyon hasonlít rá. Van egy pont, ami azt jelenti, hogy ne tovább. Van egy pont, ezt Isten tudja. Isten tudja, meddig enged el az embert a saját maga törvényeinek és életformájának a megalakításába, a tudásnak milyen szintjére. Mert valahogy megint csak a fordítottját látom ez az útról, mikor itt elhangzik, hogy Hát nem tudom az utamat az első felolvasott versbe. Valahol most is, amikor benne vagyok, nem tudom, hogy merre. Hát persze, hogy nem tudom. Mert annyira elmentem a másik irányba, hogy nem tudom, hogy Istenem milyen utat adott. És Istennek igen kemény a szave. Onnét hosszalak ki az utolsó lépcsőfokról, mert onnét már lezugtál volna, meghaltál volna emberiség. Tehát itt a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy Istennek az útja, amit az emberisége kezdett, az nem növekvő, és egyre távolabb vívő út. Ebben van egy iszonyatos tévedésben az emberiség, és a keresztények is, hogy megyünk előre, és ott vannak a távlatok előttünk. Nem. Pontosan, ahogy nő a tudás, pontosan, ahogy távolodik Istentől az ember, úgy közeledik az, hogy vége. Van egy növekedés, és van egy végpont. És ezt nem tudjuk megérteni. Minél jobb, többet tud az ember, annál idősebb és annál kevesebb van neki hátra. Ez a világ is ugyanígy öregszik. Minél többet tud, annál van távolabb Istenhez, és közelebb van a véghez. Talán ezt kellene megérteni ebből a világ széléről hoztalak vissza. Milyen utunk van? Meg kell érteni. Amennyire távol vagyok Istenre, annyira közel vagyok a halálhoz. És annyira távol vagyok. Meg kellene érteni, hogy van egy másik végpont a Bibliában, amit ismerünk, nem más, mint a Golgotai váltságnak a pillanata, ott volt a vége. Annál már mélyebben nem mehettek, hiszen nem volt Isten hit, tisztelet szinte semmi. Hát az a zsidóság, amelynek kellett volna vinni, az a templomát befertőzte, a papsága olyan volt, amilyen volt, ott volt a vég, nincs tovább, és Isten azt mondta, de van. De tovább. Van. És itt van a világ történelmének egy forduló pontja, hogy egyre csökken a tudunk, hogy egyre nagyobb legyen, egy örökkévaló út legyen. Itt volt ott a pont. És ez a pontig engedte el az emberiséget Isten. Ettől a ponttól nem növekedést adott, hanem visszafele. Tehát meg kellene érteni, hogy a Golgotáig volt egy út, és a Golgotától van egy út. És az út, az a szakasz, ami a Földnek a hátralőve szakasz, ami egyre kevesebb. És ezt nem értjük meg emberek, mert nem akarjuk megérteni, hogy a mi életünk se arról szól, hogy ahány év, annyi növekedés, meg annál nagyobb távlatok, nem, annál kevesebb. Meg kell érteni, hogy ami mögöttünk van, az nagyobb, egyre nagyobb, mint ami volt. Isten viszont egy olyan utat adott nekünk, egy csökkenő utat adott az a saját életünkre is. Talán ezt meg kellene érteni, hogy a nagyobbik része az előttünk szinte ismeretlen, mert Istennek a tervébe voltál benne, és ebből a tervből itt most egy csökkenő útra helyezett. Hogy elérkezzél egy olyan pontra, hogy onnit a növekedés, a végtelenbe, a visszatérés pillanata legyen, az örökké él való életbe való visszaérkezés legyen. A Golgotától és a mi életünknek a folyamatában csökkenő szakaszban vagyunk. Azért, hogy bejussunk a teljesbe. A teljesből elmentünk valamerre, és ez nem más, mint a természetimádó népeknek a kezdeti útja. Eljutottunk többször odáig, hogy vége, Isten meghúzta a vonalat, ne tovább, és az utolsó vége, az pont a Golgotán, amikor lett, amikor azt mondta, na most akkor szépen, egyre kevesebb innéttől a Földnek az élete, innéttől. Ez egy fordulópont, ilyen értelemben is. A sátán megítélése, és utána jön a következő lépés, hogy az emberiség szépen-szépen két irányba megy. Egyik megy általa vélt végtelenségbe, a tudásnak a legmagasabb pontjaira, és közben pontosan a tudás növekedése miatt pontosan csökken a Földnek az élete. Pontosan az emberiség élete. Mert ez a tudásnak a vége az, hogy Isten nem engedi, hogy Istennél legyen az ember, és azt mondja, hogy ez a kis idő, viszont az üdvösségnek a bezárulásának az ideje. Ez viszont már az az idő, amiben mi benne vagyunk a kegyelmi időnek a vége fele, mert egyre jobban látszik az, hogy megint ott vagyunk. Megint ott vagyunk, mint a természetimádó népek, mint a zsidóság Krisztus halála előtt, megint ott vagyunk. Egy végpontnál vagyunk. Úgy, mint Ábrám egy végpontnál volt, és Isten azt mondta, indulj el. És ugyanúgy a Golgota után elhangzott, indulj meg. És ugyanígy ma is meg el fog hangozni, jöttem érted, indulj el. Ez már nem az. Egyre kevesebb az idő. Az ember tudásának a végtelensége csökkenti azt a távolságot, ami Isten végtelenségéig elviszi, azt, aki az övé. Ezt meg kellene érteni, hogy ne törekedjünk arra, hogy minél messzebb nézzünk, minél magasabbra, ne játsszuk ezt az olimpiai szemléletet, hogy távolabb, messzebb és egyebek, az ötkarikának és egyébnek a jelszavait nem nagyon hangoztassuk, nincs ilyen. Itt két irányba megy a tágulás. Egyik a tudás, és szűkül az idő. És utána, amikor az emberben kialakul, hogy nem a tudás a lényeg, hanem az alázat, én hozzátartozom, akkor viszont egyre inkább látom azt a táguló időt, amit úgy hívják, hogy örökké valóság. Sokszor van az ember életében azt mondja, hogy hát Isten, most nem tudom, mi az utam. És olyan jó lenne megtudni, akár a magánéletünkben is, hogy honnét is hozzalak ilyen kitőjét, téged? Nem magadat mentetted meg, te jöttél rá, hogy nincs tovább. Akár a saját életünkből tudjuk, mikor kimondtak azt, hogy nincs tovább. Nem. Itt valaminek véget kell vetni, mert különben ez most tényleg az utolsó lépcsőfok, én nincs tovább. És akkor mondta Isten, hogy na, akkor most már gyere. És az a pillanat, amikor ott voltál, hogy nincs tovább, az a pillanat volt az elindulás, hogy az utad egyre kevesebb kezdett lenni. Egyre közelebb került Istenhez. És ez megint csak tér idő kérdése is, de egyre közelebb kerül Istenhez. Annyit jelent, hogy egyre inkább a tudás nem fog engem motiválni, és nem fog uralni, és nem kerülök el a nagy eszem és a nagy tapasztalatok és a nagy áramlatok által, nem kerülök messzebb Istentől. Közelebb kerülök, és a közelség azt jelenti, hogy egyre kevesebb az idő. Én úgy gondolom, az ember életében is úgy van, hogy Isten ezt a közeli időt, ezt megmutatja, hogy hiába van nagy tudásod, egyre közelebb a találkozás, egyre közelebb. És az ember már nem akar mindent tudni, már elege van a világnak az összes nagy találmányaival és mindenféle áramatáival, közelít Istenhez egyre inkább. És Istennek ez a nagy szeretete, tényleg ez a nagy szeretete, amikor már tudás már nem érdekel, már nem érdekelnek a távlatok, hanem Isten közelségét keresem. Irányt váltottam. És akkor nem török előre, hogy én legyek a nagy, hanem török magam ellen szinte egyre kevesebb akarok lenni. Mert tudom azt, hogy a vele való találkozás után viszont kinyílik egy másik távlat, az örök távlat. Visszatértem oda, onnét elindultam. Mert az a pont, amit Isten mondja, hogy honnét hozzalak ki, az mindig is azért egy végpont, hogy elinduljak oda-vissza, ahonnét eljöttem. Annak ide Ábrahámnak a népe is, amelyik a természet imádó volt, elindult egy ponttól. Eljutott az abszolút bálványimádásig, hiszen nem volt más. Nem volt se Isten képük, már olyan, hogy mindenható örökkévaló Istenek, volt egy Isten, teremtő Isten képük, és voltak a csillagok, egyebek, amit imádtak, és nem volt Istenük. Nem volt. És Isten azt mondta, ez így nem megy, mert akkor kárhozatban megy a világ. Vissza kellene jönnötök. És erre volt egy elhívás. Ábrám, téged hívlak el, hogy ez a világ megmeneküljön. Utána ez személyesre bontódott, utána kiválasztott egy népet, hogy mutasd meg a világnak, és egész sorozatnak a végén te vagy, és kiválasztott téged. Hogy? Ahogy rövidül az időd, a végtelenségbe, az örök életbe menj az életed, és ahonnét valamikor elindultál, Isten terveként, Isten terve legyél, hogy az egész út egy körforgásként ahol kezdődött, ott végződjék. Hiszen Istennek a terve volt, hogy te megszülessél, te akkor születtél meg, amikor Isten akaratában megszülettél, vagyis örök volt az életed, és Isten ezt az öröket akarja visszaadni a te saját szabad akaratod által, azt az örök életet, amit elveszített. Elveszített az emberiség. De ez kell az, hogy tudjam az utat, hogy hova visz, nem fölfele, hanem hozzá, és tudjam azt, hogy egyáltalán a föld hova visz, mert a tudással csökken ez az út. Ez a nagy-nagy távlatok, mikor már tényleg a galaxisokat próbálják bombázni, támadni, akkor nyugodt tudjuk, viszont itt a földnek már nagyon kevés ideje van. A tudás elszállt, nagyon magasra szállt, de a saját életünkben jó lenne ezt a pontot tudni. Miért is történt? Nem az, hogy most, jaj, merre kell mennem. Hát egy pontod van. Kezdőponttól a végpontig van egy életutad, és ennek a kettőnek egy és ugyanaznak kell lenni. Isten akaratába születtél, és Isten akaratába kell nem befejezned, hanem onnit folytatni az örök életedet. Számomra ennyit adott most a Haftarah.
Akkor visszamegyünk a kezdetekhez, a heti szakaszban a Szidra parasához és a tórai részhez. És hogyan is indult el Ábrahám, és hogy hogyan is indult el, és milyen úton, hogyan, milyen módon vette kezdetét tulajdonképpen az a korszak, ami ahonnan beszélhetünk Isten kiválasztásáról. És egy nagyon érdekes heti szakasz mindig számomra ez a Lech Lecha, mindig rendkívül jó visszagondolni erre a heti szakaszra, különösen így az évek során, amikor újból és újból előkerül, és valóban személy szerint emlékezhetek arra, hogy ez volt az első heti szakasz, amit heti szakaszként hallottam, és ez volt az első ige rész, ami elindította az életemet. Az idén 14 éve már, hogy beléptem ennek a helységnek, ahol tartjuk az alkalmainkat, ennek a helységnek az ajtaján először, és legelőször ezt a heti szakaszt hallottam meg, és legelőször Ábrahámnak az elhívása volt az a kiindulási pont, amitől kezdve egész életem és az egész utam megváltozott. És valóban egy forduló pontot jelentett számomra akkor, azon a szombaton Ábrahámnak a története. Valóban onnantól indult el, úgy érzem, és úgy is vallom, hogy onnantól indult el Istennek a terve, az akarata, a tökéletes személyre szóló akarata és üzenete a személyes életemre nézve, és számomra mindig egy nagyon kedves igerész lesz ez a Lech Lecha. Akkor azon a szombaton arról volt szó, hogy Ábrahámból hogyan lett Ábrahám. Ábrahámnak a neve hogyan, miként változott meg, és ez a névváltoztatás magába hozta az egész elhívásának is tulajdonképpen az üzenetét. Ábrahámból lett Ábrahám, egy háj betűt kapott, ami a héberben annyit jelent, hogy élet. És Isten ezzel az élettel kíván megajándékozni minket, ezzel a változással és változtatással kívánja az életünket valóban nagybetűs életté tenni. Akkor erről szólt ez a rész, és akkor egy olyan üzenet volt ez számomra, ami még így 2-7 év után is elég mély nyomot hagyott bennem, és valóban elindított ezen az úton, amin a mindennapjaimat, a hívő életemet járom. De hogy mi történt azóta, és hogy egyáltalán milyen ez az út, és hogy vannak-e állomások, mármint megállóhelyek, erről bizonyságként annyit hagy szóljak, hogy ez az út egy folyamatos haladásnak az útja. Amikor a Haftarah az utakról beszél, és az utak hosszúságáról, szélességéről, mienségéről, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a hívő életünk egy folytonos út, de ezen az úton haladás van. A Lech Lecha pontosan erről szól, és a címben szereplő felszólítás is szó szerint annyit jelent, hogy eredj, indulj, menj, Lech, és a Lecha magadnak. És ez egy nagyon érdekes szókapcsolat, már sokszor esett erről szó és említés. Eredj magadnak. És ezt úgy is mondhatnám, hogy eredj magaddal. Vagyis amikor mész az úton és jársz Isten útján, akkor légy ott azon az úton 100%-osan. A magad ét add oda. A magad szellemi, lelki, fizikális állapotát add oda. Eredj magaddal. Amikor a hívő ember a tanítványi úton jár, akkor nem csak a szellemi állapotában jár a tanítványi úton, hanem magával. Magával kell, hogy járjon mindenestől, az egész lényével ott kell, hogy legyen ezen az úton. Nagyon sokszor van az, hogy bizonyos részeinkkel vagyunk ezen az úton. Van, amikor a lelkületünk sokkal inkább ott van ezen az úton, mint a szellemi állapotunk. Van, amikor fizikálisan szinte egyáltalán nem érezzük azt, hogy most ezen az úton haladnánk, inkább próbáljuk a szellemi életünket terelgetni. De itt pontosan egy olyan teljes haladásról van szó, ami szellemi, lelki, fizikális értelemben is igénybe veszi az embert. Ez egy nagyon érdekes szószetétel a lech-lecha, ugyanis ha leírva nézzük, és előttünk van az írás kép ennek a két szónak, akkor ez egy egymást ismétlő szó a héber szövegben, ugyanis az szerepel, hogy lech-lech. Egy lamed-chaf, és még egyszer egy lamed-chaf, ez a két betű, lk-lk. És tulajdonképpen csak a kiejtésében más, de szövegképében ugyanaz. Ismétlődik, két ugyanolyan hangalaki szóról beszélhetünk, hangalakú szóról beszéltünk. És gondolkoztam ezen, hogy miért is lehet az, hogy ez egymás után ismétlődik, Isten mit üzen ezzel, és hogy hogyan kapcsolódik ez össze a menetellel. És valahogy mindig úgy éreztem már attól a szombattól kezdve, amikor a hájról, az életről volt szó, hogy a hívő élet az mindig két pólusú. Az egyik oldalon van Isten, a másikon az ember. És Isten felszólítja az embert, hogy menj, haladj, járj, indulj, tedd. De a másik oldalon ott van az ember, aki ezt cselekszi, véghez viszi, ott van az ő indulása, az ő menése, az ő haladása. Isten szavát úgymond vissza igazolja. És az a két pólus ugyanaz, lech-lech. Hogyha Isten azt mondja, hogy menj, akkor az embernek mindig van egy válasza rá, és kell, hogy legyen egy válasza rá. Megyek. Isten azt mondja, hogy haladj, haladok. Az embernek mindig a felszólításokra ott van a válasza. És ez a haladás, ez a menés, ez a menetel szava fogott meg igazából egy kicsit, hogy ezen az úton járás, ez a közlekedés, ez a folyamatosság és meg nem állás hogyan is néz ki a héber szövegben. Hiszen, hogyha Ábrahám történetére tekintünk, akkor látjuk azt, hogy egy állandó vándorlásban volt, időnként ugye megállt bizonyos helyeken, de egy állandó vándorlásban volt, és az ő történetével, az ősatyák történetével is elkezdődik a vándorlásnak, a menésnek a képe és a helyzete, tehát nem egy statikus, megállapodott életet ad Isten, hanem egy folyamatos dinamizmusban akarja járatni az övéit. De mi ez a menetel? És ez a menetel elsőlegesen mindenféle mozgást jelöl a héber szövegben, és ha csak erre gondolok, számomra már ez egy üzenetet adott, hogy a hívő élet az folyamatos mozgásban van. Kell, hogy mozogjon a szellemi életem, a lelki életem, a fizikális életem is, tehát nem lehet eltespenni, nem lehet megállni, és valóban itt elindult valami, aminek nincs megállása. Az életünkben elindul valami, elindulnak változások, nincsenek megállások. Vannak pontok, amikor megpihen az ember, amikor vagy éppen várakozó helyzetbe kerül, de leállás nincs. Nincs leállás, mint hogy az emberi test vérkeringésében sincs leállás, mert ha leáll a szívműködés, ha leáll a vérkeringés, akkor ott már nem beszélhetünk életről. És Ábrahám történetében számomra ez lett egy újabb üzenet az élettel kapcsolatban, hogy az élet mindig mozgásban van. Mindig mozgásban kell, hogy legyen a szellemi, a lelki és a testi életem is. Nincs mód arra, hogy megálljak, s nem szabad megállnom, hiszen az már nem élet. Ha már leállok, az már a halál. Aztán átvitt értelemben ez a menetelés, ez a járás annyit jelent még, hogy ez a dinamizmus, ez a mozgás az ember élet módjává válik. Amikor Isten ad egy utat, és amikor Isten egy meghatározott útra elküld és elhív, az nem időszakos, hanem az egy életmód. A hívő élet az nem egy bizonyos időintervallumra szól, hanem ez egy életmód. Az a részemmé válik, az a mindennapjaimba beleivódik, és nem csak heti egy-két alkalomról szól, hanem a 24 órámról. A nap 24 órájáról, az életmódomról, arról, hogy ezt az egészet, ezt az úton való járást milyen módon, hogyan élem meg. És általában a Biblia erre a kifejezésre azt használja, hogy igazságban járni. Például, ha valaki jár, az általában az igazságban halad, jár. Aztán a harmadik jelentése ennek a szónak az az, hogy valamilyen cselekvésnek vagy állapotnak kifejezi a növekedését. Nincs olyan, hogy megáll vagy megreked egy Istennel való élet. Ha valóban elindult az az élet, és valóban ott van a háj, az növekedni fog. Az folyamatos kapcsolatban van Istennel, folyamatos mélyülésben van ez a kapcsolat, mélyül, egyre mélyebb, egyre közelibb, egyre intenzívebb, és növekedik. Növekedik a szellemi, a lelki élet, növekedik mind az ismeret, mind az Isten ismeret, az Isten ismeretének a befogadása, az ige megértése, a szavának a célba érése, mind-mind növekedik. Nem megreked, nem megáll, nincs olyan, hogy nem szól, nincs olyan, hogy várat magára, nincs olyan, hogy elvesztettem a fonalat, és nem tudok visszatalálni, hanem egyszerűen folyamatosan növekedik ez az állapot, hiszen már egy életmóddá vált, mint ahogy az előző jelentés is mutatja, életmóddá vált, egy állandó lüktetésben van, növekedik. És az utolsó, ami egy nagyon érdekes jelentés ennek a szónak, az az, hogy vezetni, kísérni. Isten nem csak elküld és elindít az úton, hanem vezet is. Amikor azt mondja, hogy menj, és indulj, és tedd, és ez egy felszólító módban van ez a halach ige, ez a lech, indulj, menj, cselekedj, akkor ebben már benne van az, hogy én vezetlek, én kísérlek, én ott leszek. Ebben már benne van az ő vezetése. Benne van az, hogy nem egy olyan úton megyünk, ami teljesen kifürkészhetetlen, hanem tudjuk azt, hogy az ő vezetése az, ami folyamatosan kísérni fog ebben az állandó menetelben, ebben a dinamizmusban és ebben az életmódban. Nem maradunk soha vezetés nélkül. Isten mindig megadja a vezetést, mindig megadja azt, hogy mikor, merre, hogyan. A kérdés csak az, hogy az embernek ott van-e az ő része, amit betesz ebben az együtt mozgásban, ebben a két pólusban. Ugyanis, ami még egy nagyon érdekessége ennek a szónak, hogy a héber ABC szerint mind a két szó, ugye a lech-lecha, egy lamedből, vagyis egy L betűből, és egy hafból, vagyis egy K betűből áll. Azt érdemes tudni, hogy a héber ABC-ben a betűknek számértékük is van. És a számértékek időnként valóban számértékkel bírtak még annak idején, nem csak betűértékkel, hanem számértékkel is. És ezt a lachot, ha összeolvassuk, akkor 50-et kapunk. 50 az egyik oldalon, 50 a másik oldalon. És még hogyha egy kicsit megmosolyogtató is, számomra már ez is egy üzenet volt. 50-50 százalék adja ki a 100%-ot. Isten beleadja az 50-et, beleadja önmagát teljességgel, de ez csak egy fél állapot, ha az embernek nincs ott a saját 50-e, vagyis a saját egésze, a saját teljessége, mert az isteni terv, az isteni akarat addig nem tud megvalósulni, amíg nincs ott az embernek is a 100%-osan odaadott 50-e. 50-50. Isten ennyire együtt akar működni az emberrel, és ennyire idézőjelesen szükség van arra, hogy az ember akarata, odaszántsága, elköteleződése ott legyen ahhoz, hogy Isten terve véghez tudjon menni. Mindenkinek személyre szólóan, ahogy a Haftarában is volt, mindenkinek személyre szólóan megadta az élet útjára a tervet. Az ő 50-e ott van. Abban az 50-ben minden benne van. Az elképzelése, az ő ajándékai, az áldásai, minden benne van. A kérdés csak az, hogy az én 50-emmel ki tudom-e ezt 100-ra egészíteni, ki tudom-e kerekíteni, és be tudom-e teljesíteni. És Istennek a tökéletes akarata adva van, az embernek szükséges az az 50-e, hogy ott legyen, szükséges az, hogy igen, szellemem, lelkem, testem kész arra 100%-osan, hogy az én részemet betöltsem, és így váljon egységessé Istennek a terve. És ebben egy óriási nagy példa előttünk Ábrahám és az ősatyák és a hithősök, hogy valóban ők voltak azok, akik oda tették azt az 50-et, a saját 50-üket, a saját részüket. És nem 40-60%-osak voltak, meg 30-70-esek, hanem igenis oda tettek mindent. Mindent oda tettek Isten elé, mindent oda tettek az ő akarata, elrendelése elé, és teljes mértékben készek voltak együtt működni Istennel. Ez az 50-50, így lehet aztán 100, így lehet kerek, és így lehet teljes és egész, hogy Isten elrendelt végső akaratát az ember be tudja tölteni. Amikor Lechlöcha szombatja van, mindig megállok, és hálaadással mosolygok magamban, és mosolygok azokon az ige részeken, amik ezeken a szombatokon olvasásra kerülnek, mert ez volt az a szakasz, ami teljes mértékben elindított és megváltoztatta az életemet. És én hiszem, hogy mindannyiunk életében történnek változások, történnek gyökeres változások, és kívánom, hogy ne csak egy ilyen 40-60-30-70-20-80-as elosztások legyenek, hanem legyen ott az az 50-50, legyen ott teljes mértékben a mi százasunk, a mi teljes odaadásunk, hogy aztán Isten betöltse a már réges-rége elrendelt akaratát valamennyiünk életén.